Felbomlott a koalíció, de marad a közös kormányzás. Bizalmatlansági indítványt nyújtott be Elena Lasconicio Laco ellen, kizárták Sosalkát a versenyből. Már a NATO is közleményt adott ki Joanna védelmében, és miközben Bukarestben minden a feje tetejére áll, Clement Moore motorral szeli át az országot, és közben a józan észről beszél. Ha minden jól megy, ezután ingyenes jogi segítségnyújtásban részesülhetnek azok, akik családon belüli erőszak áldozatai voltak. A saját házunk táján is mozgalmas volt a hét, véglegesítette a szállt a parlamentbe igyekvők listáit. Többé nem viselik majd irodalmi díjak Méhes György nevét, és az is kiderült, hogy kinek adta oda Lénárd András a csíki cégeit. Sziasztok, ez itt a Tilosabi, az UH.hu zajcsökkentő műsora. Én Kis Anna vagyok, és ajánlom mindenkinek az övek bekapcsolását, vagy ha motorbicikliket jobban preferáljátok, akkor fogódzatok jól meg a kormányba. Hepehupás utunk lesz ma. I'd like to begin with a fact. Minden onnan indult, hogy múlt hétvégén az Alkotmánybíróság egy fellebezésnek eleget téve kizárta Diana Sosalkat az államelnöki címért futó versenyből. Nagy felháborodást keltett ez mindenki körében. Az ellenjelöltek is sorban fejezték ki nem tetszésüket a lépésekkel szemben, mondván, nem demokratikus az, ami történt. Aztán hétfő este közzétette az Alkotmánybíróság az indoklását a kizárásnak, amely még nagyobb felháborodást keltett, hiszen a dokumentum szerint azért zárta ki Sosalkát a versenyből, mert a nyilvános állásfoglalásai megkérdőjelezik Románia NATO és EU tagságával kapcsolatos kötelezettségeit. Tehát folyton EU és NATO ellenes dolgokat mond. Ordít az esetek többségében. A gond csak azzal van, hogy az Alkotmánybíróságnak nem nagyon tartozik a feladat és jogkörébe ilyen szubjektív módon megítélni egy jelölt alkalmasságát. Jelen esetben ők mindössze a formai követelmények betartását kellett volna ellenőrizzék, tehát azt, hogy megfelelő-e a dokumentáció és megvannak-e az aláírások. Mivel az Alkotmánybíróság döntése jogerős és nem megfellebbezhető, és ezt már kimondták, így nincs mit tenni. Csoma Botond, az RMDS szóvivője és Kolozs megyei parlamenti képviselő úgy kommentált az esetet, hogy ez ilyen esetben precedenst teremthet arra, hogy ezentúl bárkit pusztán szubjektív dolgok alapján kizárjanak a versenyből. Arról már kevesebben beszélnek, hogy Sosalka kizárásával a ráirányuló szavazatokat nagy valószínűséggel Simeon fogja majd megkapni. És van valaki, akinek nagyon-nagyon jól jönne, ha Simeonnal kerülne a második fordulóba. És hát ez az illető pedig nem más, mint Marcel Ciolacu. Ebben a felállításban nagy eséllyel Ciolacuból államelnök lenne januártól. Természetesen ismét felmerült, hogy az alkotmánybírók mennyire képesek politikától mentesen döntést hozni, főként akkor, amikor valójában egy-egy pártnak köszönhetik a kinevezésüket. Az elég nagy poén a dolog tetején, hogy Sosalka sorra hívta fel telefonon Marcel Ciolacut és Mircea Joannát, hogy vonják vissza a jelölésüket és szervezzék újra a választásokat, hogy ő is indulhasson. Tippelhettek, hogy mi volt a válasza a két úriembernek. Persze vannak, akik profitálnak az ilyen ügyekből. A Penélé és Csuka továbbra sem állnak túl jól ebben a versenyben, és egyértelművé vált, hogy valamit tenni kell. Így jól felháborodtak Sosalka esetén, és úgy döntöttek, felbontják a koalíciót, mert a PCD állampártként működik. Persze attól még a kormány nem bomlik fel, csak ezentúl nem kommunikálnak többet egymással, mindössze az ügyvivői feladatokat látják majd el. Politikai elemzők szerint természetesen ez mind kizárólag színjáték, hiszen a PSD-Penélé együttműködése kimondottan virágzó, főként neki, hiszen olyan ügyesen, testvériesen meg tudták osztani a pozíciókat egymás között. Csak hogy ez a langymeleg kapcsolat nem tesz jót a Penélének, de főként a szavazóinak, így hát abban reménykedhetnek a nemzeti liberálisok, hogyha látszólag bekövetkezik egy ilyen eltávolodás, az majd elfeledteti a csalódó szavazókkal az elmúlt másfél évet. Csak hogy az USZERÉ, mint a másik, vagy hogyha őket kérdezzük, az egyetlen valós jobboldali opció pártja, nem hagyhatta mindezt szó nélkül. Elena Lasconi pedig bejelentette, hogy bizalmatlansági indítványt fog benyújtani Marcel Ciolacu ellen, ezzel igyekezvén kiprovokálni Nicolae Ciucából egy valós eltávolodást. A bizalmatlansági indítványt a parlamentnek kell megszavazni, így tehát a Penélének is döntenie kell. Így módon pedig bebizonyíthatja, hogy mennyire valós a felháborodás, vagy éppen mennyire taktikai. Miközben az úgynevezett jobb és baloldal egymást vegzálják, tovább gyűrűzik a Mircea Joana körüli botrány. Már múlt héten is szóba hoztam, hogy egy tényfeltáró anyag kapcsolatba hozta Joana volt kampányfőnökét, Rares Mănescut, egy orosz üzletemberrel, Alexei Kozlovval, aki jó kapcsolatot ápol Putyinnal. A héten a NATO is hivatalos közleményt adott ki, amelyben megerősítették, hogy Joana, mint minden beosztott is, átment egy nagyon komoly átvilágításon, és megkapta a szükséges biztonsági engedélyeket a nemzeti hatóságoktól, mielőtt megkezdte a munkáját. A leginkább problematikus ebben a történetben Joana reakciója. Mert hogy ahelyett, hogy a vádakra reagált volna, azokat kommentálta volna, nagyon nyíltan és telibe támadta a tényfeltáró újságírókat, azzal vádolván őket, hogy kompromatot indítottak ellene, és az ő hátuk mögött van az FSB. És hát komolyan elgondolkodtató, hogy a politikus, aki az ország legmagasabban lévő pozíciójába igyekszik beülni, így gondolkodik és viszonyul az újságírókhoz, akiknek az a feladata, hogy a kontroll legyenek a hatalomra nézve. Nem utolsó sorban precedenst teremthet arra, hogyha egy potenciális államelnök így viszonyul a sajtóhoz, akkor kb. Bárki viszonyulhat így hozzá. A héten folyton precedenseket teremtünk. Ami pedig a tényfeltáró újságírás fontosságát illeti, nézzétek meg a legújabb Recorder riportot. Na ezért kell a független újságírás. Mindeközben Kelemen Hunor továbbra is motorral szeli Erdélyt, beszélget emberekkel, már öltönyben sem látni egy ideje, kampányol az államelnöki székért, amit nem tud megnyerni, már negyedjére. A fejünkre nőtt, akadályozó és uralkodó állam narratíváját nagyon konzekvensen viszi, és igen, akár ki is mondhatnánk, hogy egyelőre neki van valami politikai program féléje, ellentétben a többiekkel, akik keményen játszmáznak. Csak hogy ameddig mindenki más Bukarestben játszmázik, harcol a hatalomért és a befolyásért, addig az ettől távol maradó jelölt képe nem csak azt tükrözheti, hogy ő az egyetlen komoly jelölt ebben a versenyben. Szerintem azt is üzeni, hogy amikor a nagyjátékról van szó, akkor az RMDSZ semmiképpen sem tud labdába rúgni. Elszigetelődik és kivárja a sorát, hogy valakinek fontos legyen. Persze ez alapján szép párhuzamokat is lehetne vonni a kisebbség-többség viszonyáról, de ezt talán majd máskor. De ha már a saját házunk táján sepregetünk, akkor gyorsan nézzük is meg, hogy milyen eredményei lettek a Szövetségi Állandó Tanács hétfői ülésének. Nem rúgta fel az RMDSZ a megegyezést a minipártokkal, annak ellenére, hogy főleg három széken nagyon nagy volt a nyomás erre. Az EMS és az MPE jelöltjei befutó helyet kaptak a Hargita és Kovászna megyei jelölt listákon, de hogy pontosan ki hova fog kerülni, még csak ezután fog eldőlni. Módosítás történt továbbá a Kolozs megyei listán, ahol az első helyet ugyebár Csoma Botont kapta, de nagyon szorosan mindössze 4 szavazattal maradt le Geréd Imre mögötte. Geréd egyébként az MCC Erdély vezetői státusú munkatársa. A Szát viszont úgy döntött, hogy Szilágyi Dóra kapja meg a második helyet. Noha megmagyarázták, hogy azért kapja miért elnöke a második helyet a Kolozs megyei listán, mert a szervezet főleg Kolozsvárhoz kötődik, Csomának és Gerédnek vitái is voltak. Csoma szerint a talpas Botond által is támogatott Gerédék még fiatalabbakat szerettek volna bejuttatni a listákra, amivel Csoma Botond nem értett egyet. Magyarul, az MCC egyre erősebben igyekszik benyomulni a Kolozs megyei RMDSZ-be, amit úgy tűnik, egyelőre nem engednek nekik ennyire explicite. Nagy kérdés volt továbbá, hogy ki kapja meg a Szormány képviselői helyet, amely az idén a Maros megyei lista egy befutó helyére kerül majd fel. Szoros volt a verseny, és sokan is jelentkeztek rá. Mivel nincs meghatározott kritériumrendszer, a Szát a 7 jelölt közül a várható esélyest Markó Attillát választotta, aki fele sokak szerint ez egy hála, amiért éveken keresztül számüzetésben élt Magyarországon, ameddig az ellene folyó eljárást le nem zárták itthon. A Transtelex megkeresésére Szántai János, az Erdélyi Magyar Írók Ligájának elnöke közölte a hírt, amely szerint a szervezet az éves közgyűlésén úgy döntött, többé nem Méhes György tehetséggondozó pályázat néven fogja meghirdetni a támogatói programját. Ezentúl Emil tehetséggondozó pályázat lesz a neve. A szervezet azt követően kényszerült a névváltoztatásra, hogy a nyáron az Átlátszó Erdély oknyomozásából kiderült, Méhes György önként működött együtt a Szekuritátéval. A héten az is kiderült, hogy kinek adta el Lénárd András a csíki sör és chipsz gyárait, illetve a maradék cégeit. Az illető nem más, mint Világi Oszkár, szlovákiai oligarha, aki minden bizonnyal a holland Lixit Holding BV tulajdonosa is. Ez pedig az a cég, amelyik csődeljárást indított a Lixit projekt ellen, amit aztán áprilisban megszüntettek. Lukács Csaba információi szerint elképzelhető, hogy ezzel a csődeljárással kényszeríthették ki Lénárdból, hogy az adósságai fejében adja át a cégeit Világinak. Nesze neked 1,7 milliárd forintos magyar állami támogatás. Ingyenes jogi segítségnyújtásban részesülhetnek azok, akik családon belüli erőszak áldozataivá válnak. Döntőházként fogadta el a képviselőház a törvénytervezetet, amibe beletartoznak továbbá a nemi erőszak, a jogellenes fogvatartás, a rabszolgaság, az emberkereskedelem, a kiskorúakkal való kereskedelem vagy kényszermunka áldozatai is. De jár a segítségnyújtás azoknak is, akik emberölés, minősített emberölés, testi sértés, a sértett testi sérülésével járó szándékos bűncselekmény, kiskorúval szembeni rossz bánásmód, kiskorú ellen elkövetett nemi erőszak, szexuális zaklatás, kiskorúak szexuális zaklatása, kiskorúak elleni szexuális visszaélés, kiskorúak szexuális kizsákmányolása, emberkínzás vagy gyermekpornográfia áldozatai. Sőt, a családtagoknak is jár jogi segítségnyújtás, akik emberölés vagy halálos kimenetelű szándékos bűncselekménynek következtében veszítették el szerettüket. A segítségnyújtás minden áldozatnak jár a bírósági perek során 5 bruttó minimálbérnek megfelelő összegig. Ez volt a Tilosabb, én Mára, én Kis Anna voltam. Legyen szép hétvégétek. Sziasztok! I'd like to begin with a fact.